Folytatni fogjuk a római levelet, és ez még egy-két alkalommal így lesz. Így is csak madár távlatból tudunk ránézni erre a levélre, hiszen egy-egy versora, egy-egy ige szakasz, akár több órás üzenet is rejlik. Nyilván ezt nem tudjuk itt megtenni, de mégis nagyon fontos ez a levél ahhoz, hogy ezt a levelet tanulmányozzuk, és ha csak így nagyon nagy vonalakban is, de átnézzük, mert nagyon-nagyon sokat segít a hitünknek. Azt is tudom, hogy ez nem egy könnyű táplálék, de fontos megismerni ezt a levelet, hiszen ez Pál apostolnak a megigazulásról szóló egyik csodálatos levele, Isten üzenete minden hívő számára. A mai szakaszunk az a 9 és a 11. fejezet lesz. Ez az a szakasz, ami az első három résznek úgymond a folytatása, ami az első három részben felmerült. Pál apostol itt adja meg a választ konkrétan azokra a felmerülő kérdésekre. Ugye Pál apostol megszólít teljesen pogányokat, megszólít keresztényeket, megszólít zsidókat is, és ebben a részben pedig bővebben kifejt egy-két dolgot, hogy mit azt meg fogjuk nézni. Tehát ennek a résznek azt a címet adtam, hogy etnikai feszültség, ugyanis itt majd látni fogjuk, főleg a 11. részben, hogy fölmerül az a kérdés, hogy egyáltalán Isten igazságos-e. Ugye, tehát Pál számára ugye a zsidók között végzett misszió sikertelensége az sok kérdést vetett föl. Ezekben a fejezetekben erre részint választ kapunk. És a 9 és a 11. fejezetek azt a benyomást kelthetik, hogy Isten igazságtalan. Tehát fölmerülhet ez a kérdés, hogy vajon Isten igazságtalan-e. És erre adnak választ ezek az ige szakaszok. Ugye hatalmas ígéreteket tett Izraelnek, amelynek a beteljesedését most nem ők élvezhetik, hanem a pogányok, és ez a zsidók részéről fölvet olyan kérdéseket, hogy vajon most mi a helyzet? Isten elvetette a zsidó népet vajon? Vagy most mi történt azokkal az ígéretekkel, amit Isten megígért? Tudjuk azt, hogy Isten szavára és Isten elhívására adható kétféle válasz, vagy hívő válasz, vagy pedig hitetlen válasz, tehát el lehet utasítani Isten elhívását, el lehet utasítani Isten ajándékait. Isten meghagyja ebben az embernek a szabad akaratát, és az ember szabad választását, tehát mindenki szabadon dönthetik. Tehát ugye vannak, akik meghallják, ők és hisznek, és vannak pedig mások, akik visszautasítják az evangéliumot, mégsem fogadják el, és Pál apostol ebben a szakaszban úgy véli, hogy Izraelből néhányan az utóbbi csoportba tartozhatnak. Tehát nézzük meg, hogy ugye az ötödik rész, ahogy itt eltagoltam, az Isten igazsága megnyilvánul a szuverén döntésében. Jó, három fő szakasz lesz ebben az egy órában. Isten szuverén döntésének a kijelentése, Isten szuverén döntésének az alkalmazása, és Isten szuverén döntésének a beteljesedése. Ezeket fogjuk boncolni. Jó, mielőtt erre rátérnék, azért néhány szót az elejéről hadd beszéljünk, és hadd beszéljek egy kicsit az Istennek a bölcsességéről, mert ezekben a részekben igenis megjelenik Isten bölcsessége, és a 9. rész, a példabeszédek 9. rész 10. fejezetére lapoznám a Bibliámat, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek ismerete az eszesség. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Ez egy nagyon-nagyon bölcs dolog. Mit jelent az, hogy bölcsesség? Ez mindenki számára más jelent. A bölcsesség az elsősorban nem egy intellektuális tudást jelent. Van kétfajta bölcsesség. Van a világi bölcsesség, van a görög bölcsesség, az ismeretet, a tudást, a gnózist keresi, és van a zsidó bölcsesség, az pedig a gyakorlati bölcsesség, hogy a hétköznapjainkban hogyan tesszük a dolgunkat. És a bölcsesség irodalom, a zsidók úgy mondják, csak hogy írások, ugye három részre osztják a bibliájukat, a törvény, a proféták és az írások, és ehhez tartozik hozzá az úgynevezett bölcsesség irodalom is, úgy ismerjük, hogy példabeszédek, vagy a prédikátor könyve, vagy a Jób könyve. Ez mind-mind Isten bölcsességéről szól, és erről azért hadd szóljak néhány szót, tehát hogy mit értünk az Isten bölcsessége alatt, hogy az Isten teremtett rendjével összhangba mozduljunk. Ez az Istennek a bölcsessége, ez az Isten félelme, hogy az Isten kinyilatkoztatása, a hit és az erkölcs szabályai szerinti élet, amit az Isten félő ember követ. Ezt nyilatkoztatta ki Isten az igéjében is. Ez a rend látszik fölborulni. Tehát ez az isteni fajta bölcsesség, amit nekünk követni kell, és ezért, hogyha keressük a bölcsességet, hogyha keressük az eszességet, akkor azt nagyon jól tesszük. És igen, ez a gyakorlatban is megnyilvánul, hát ha példabeszédeket gondolom, azért minden nap olvasgatjátok, nagyon, nagyon sok minden okosságot tudunk onnan megtudni, például 13.1, a bölcs fiú enged atya intésének, de a csúfoló semmi dorgálásnak helyt nem ad. Tehát vannak ebben ilyen ellentét párok a példabeszédekben, vagy nagyon jól ismerjük a 11.22-t, mint a disznó orrában az aranyperec, olyan a szép asszony, akinek nincs okossága. De például ez nem csak az asszonyokra vonatkozik, hanem a férfiakra is. Tehát nagyon fontos az, hogy a bölcsesség az nem a külsőségekben nyilvánul meg úgymond, hanem a gyakorlatban, Biblia írja, igen, most mosolyogtok, tehát, de ez van ide írva, és ez is bölcsesség. És Isten azt akarja, hogy bölcsen tegyük a dolgunkat. Mégpedig mit szabályoz, és majd mindjárt lesz itt szó a törvényről a 9. rész elején, hogy mit szabályoz az Isten törvénye. Pontosan azt, hogy Isten megadta nekik a hit és az erkölcs szabályait, hogy aszerint éljenek. A törvény, ami adatott nekik, az úgy írja a Galata levél, tehát a mi fordításunk úgy hozza, hogy a Krisztusra vezérlő mesterünk lett a törvény. Az eredeti fordítás az egy kicsit talán máshogy van, hogy egyébként jó mind a kettő, hogy a törvény az a Krisztusig a mi tanítónk volt. Ugyanis az ószövetségi ember nem újjászületett ember volt. Ő benne nem volt Isten szelleme, ők, ugye, tehát itt a múlt alkalommal már beszéltük, hogy nagyon sokszor a szívről beszél, az ember szelleme és a lelkének az egységét határozzák meg így, hogy a szív nem volt újjászületett szelleme, nem volt Istennel élő kapcsolata, nem volt Istennel élő közössége az ószövetségi embernek, és őt nem vezette belül a Szent Szellem. Isten őket a prófétákon, a papokon, vagy a királyokon keresztül kormányozta, illetve a törvény szerint. Tehát itt meg kellett, hogy tanulják a törvényt, egy intellektuális tudásra volt szükségük, és ezt a gyakorlatban kellett, hogy alkalmazzák. Mit szabályozott a törvény? Háromféle irányt szabályozott meg, erről már beszéltem többször, ugye a fölfele, befele, kifele, ezt már talán jól tudjátok, ugye a fölfele az mit jelent? Meghatározta az Istennel való kapcsolatot. És a bölcs ember, akinek Istennel van kapcsolata, az Isten rendje szerint, az Isten meghatározott rendje szerint teszi a dolgait, és ezt nevezik bölcsességnek. És nagyon jól meghatározza, majd mindjárt fogjuk látni itt az ellentét párokat is, ezt mielőtt erre részre térnénk, erről egy néhány szót szólok. Tehát az Isten fele, hogy milyen legyen az Istennel való kapcsolatunk, hogy igen, az Isten félelem az egy hasznos dolog, hiszen ő nekik mit jelentett a törvény betartása vagy be nem tartása. Erről mindjárt azért rá is térek, beszélek erről. A zsidók nagyon-nagyon jól ismerték ezt a szövetség fajtát, amit Isten kötött velük. Ez a pogány népeknél is szokás volt, ugye a Mezopotámiában és annak környékén, tehát ott a Mediterrániumban Más népek is éltek, még mielőtt ugye Izrael elfoglalta volna az ígéret földjét, voltak ott akkádok, voltak ott hetiták például, és a pogány népeknél is szokás volt, amikor törvényt adott a legyőzött félnek, a legyőző, akkor ezt egy minta szerint tette meg, és Isten nem véletlenül e szerint, a minta szerint adta meg a zsidóknak a törvényt, úgyhogy én föl is olvasnám, hogy miről szól, 6 pontban foglaltatik össze ez a fajta törvény. A szövetséget felajánló fél, ugye itt Isten maga, aki felajánlja a szövetséget, és Isten akkor ajánlotta föl a szövetséget, miután megszabadította Egyiptomból Izrael népét. Tehát nem feltételként szabta meg, hogyha majd jól viselkedtek, hogyha velem szövetséget köttök, akkor megszabadítalak benneteket, hanem ez pont fordítva történt. Tehát Isten megszabadította, majd ezt hozza egyébként itt a 10-es rész is, illetve a 9-es rész is, olvasunk erről. Akkor egy történelmi áttekintést tettek. Ez egyébként olyan királyok, akik megszabadítottak, vagy leigáztak kisebb népeket, ugyanúgy felajánlottak szövetségeket a legyőzött félnek, vagy a megsegített félnek. Ők általában vazulussá váltak ilyenkor, és szolgálták azt a népet. Ugye, mi történt a Levitikus könyvében, tehát a Mózes második könyvében olvassuk azt, hogy Isten kihozta őket, Isten megszabadította őket, hogy ezentúl ne a fáraót szolgálják, hanem a fáraó szolgálatából Isten szolgálatába térjenek át. Egy rendszerváltás volt az ő életükben, hiszen elnyomottak voltak, rabszolgák voltak, leigázottak voltak, de most a szövetség révén szabadon dönthetnek. És Isten, a hatalmas szabadító Isten szövetséget kötött velük. Egy történelmi áttekintés az ilyenkor mindig szokás volt, mielőtt a szövetséget megkötik. És ezeket az elemeket mind megtaláljátok a Bibliában, most nincs idő ezeket részletesen. Azt mondja, hogy ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogy hordoztalak benneteket sasszárnyakon, hogyan hoztalak ide benneteket. Később azt mondja, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házáról. Tehát emlékezteti Isten Izraelt, hogy ő szabadította meg őket. Tehát ez a történeti áttekintés, ez a második pont ennek a úgynevezett szövetségnek. A felek kötelezettségei. És akkor a felek rögzítik, hogy egy szerződésnél ez így van, még egy világi szerződésnél is, hogy Isten megszabta a feltételeket, hogy mi szerint köt velük szövetséget. A szövetség feltételeit azt nyilván Isten szabja meg. És így van ez a mai világban is, ha leigáznak egy népet, akkor nyilván ott a nyilván Isten esetében nem leigázásról van szó, hanem szabadításról, de akkor nyilván a győztes fél feltételei szerint kötik meg a szövetséget. És gyakorlatilag itt ugyanez történt. És azt mondja itt, csak egy részt olvasok föl belőle, most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok a szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül. Tehát választhatott Izrael. Választhatott, hogy igen, megtartja a szövetséget, nem tartja meg a szövetséget. Az ő választása volt, a szabad választása volt. És nyilván a kőtáblán rögzítették a szövetség feltételét. Itt az okmánynak az elhelyezése, az a negyedik pont, amit tetten érhető. Azt mondja, utasítások megőrzése időnként való felolvasása. A zsidóknak kötelező volt, hogy a gyermekeiket megtanítsák a törvényre, hogy megtanítsák Isten útjára, hiszen a szerződés az kötelezi mind a két felet. Isten elkötelezte magát Izrael mellett, Isten elkötelezte magát a szövetséges nép mellett, és Isten nem, Isten hűséges a szövetséghez. És Izrael mindig akkor kerül bajba, amikor ezt a szövetséget megszegte. Ha megnézitek az Egyiptomból való szabadulást, akkor láthatjátok, hogy ahogy átkeltek a Vörös-tengeren, és az első nehézségbe ütköztek, abban a pillanatban lázadtak Isten ellen. És azt is láthatjátok, hogy Isten nem büntette meg őket. Máránál, mikor odaértek, akkor a keserű volt a víz, és lázadtak a víz miatt. De Isten nem büntette meg őket. Tehát mind addig, amíg nem volt szövetség, addig nem volt mit számon kérni Isten népétől. És azt látjuk, hogy utána, amikor a Sinai hegyen, vagy a Hóreben nevezzük, ahogy akarjuk, kinek hogy tetszik, megkapta Izrael a törvényt, onnantól kezdve számon kérhető volt a szövetség miatt. És Isten haragját azért vívták ki, mert a szövetséget nem tartották meg. Nem azért, mert eltévesztettek valamit, nem azért, mert rosszul tettek dolgokat, hanem azért, mert kiléptek abból a szövetségből, amit Isten kötött. Itt most nyilván Ószövetségről beszélek, és Izrael népéről. Vannak tanúk is, tehát más népeknél is hitelesítették ezt, sőt van, hogy néha az isteneiket, meg a bálványaikat hívták tanúként. Itt is olvashatjuk az igébe, hogy bizonyságul hívom ellenetek a mennyet és a földet. Tehát itt is van egy olyan rész, hogy igen, Isten elkötelezte magát, és a leges legvége, az még a pogány népeknél is ott van, az a hatodik pontja a szövetségnek, ha így felosztjuk, az az áldások és az átkok. Azok is mindenhol ott voltak. Ez a pogány népeknél is szokás volt. És itt is, ha elolvassuk az 5. Mózes 5. könyvének a 28. fejezetét, ott is ott látjuk, hogy ha valaki nem tartja meg a szövetséget, akkor átok alá kerül. Tehát a szövetségnek a megtartása az egyfajta bölcsesség volt, hogyha megtartották. Tehát azért, hogy a bölcsember az hallgat Isten szavára, hallgat Atya szavára, ugye megtartja a törvényt, tanították az Ószövetségben. Na most a mi helyzetünk teljesen más, nekünk is van egy szövetségünk Istennel, de ez a szövetség, ez egy teljesen másfajta szövetség. És ezért fontos a római levél, hogy megértsük az Isten előtt való megigazulásunkat, hogy mi nem cselekedetekből, nem a törvény cselekedetéből. A mi szövetségünk nem e fajta szövetség szerint köttetett, ott nincs az áldás és az átok, hanem egyszerűen, ha valaki hisz Istennek, akkor igazzá nyilvánítatik ő előtte. Ezért lett Jézus átokká, amikor a keresztre feszítették, mert meg van írva, hogy átkozott mindenki, aki a fán függ. Isten fia magára vette az átkot, magára vette a törvénynek az átkát. Ezért egy keresztény, egy hívő, az nincs átok alatt. Mi megáldattunk, és Jézus szentelt meg minket az ő keresztjének a munkájával. Tehát fontos ezt megérteni, amikor olvassuk az írásokat, akkor ezt ketté kell választani. Tehát akkor az Isten fele való bölcsesség az az első, és az Isten fele való bölcsesség az az Isten félelme, és ez ma is így van. Ma sem változott. Tehát az Isten félelem ma nem azt jelenti, amit jelentett az Ószövetség alatt, tehát másfajta a szövetségünk, de erről majd mindjárt itt a levél kapcsán fog még néhány szó esni. Aztán egymás felé is szabályozta Isten, hogy hogy mi a hit és mi az erkölcsös, hogy egymás felé hogyan viselkedjen az ember, hogyan kövesse az isteni rendet. Mert ha az isteni rend fölborul, akkor bejönnek a társadalmi igazságtalanságok, a gonosz beteszi a lábát. Isten nem tudta őket megvédeni, mert kiléptek az ő védelmi zónájából. És ma ugyan ez a helyzet, hogy ha a gonosznak ajtót nyitunk, akkor az nem a bölcsességnek az útja. Tehát a bölcsesség az nem egy elméleti tudás. Nem az számít, hogy hány igeverset tudunk fejből, hogyan ismerjük a Bibliát, hogyan tudjuk idézni a megigazulásról szóló igéket, hanem az, hogy mennyire bölcsen éljük az életünket. A bölcsember az gyarapodó. Világosan leírja az írás, hogy a bölcsember az gyarapodik. A gonoszok azok pedig elvesznek, és mint a polyva, akiket szét szór a szél. Ez az Isten igazságosság, az ok és okozati összefüggés a Bibliában. Tehát megvan a jutalma a jónak, és megvan a jutalma a gonosznak is. És ez nem változott. Tehát ugyanúgy. És ezért nem mindegy, hogy az ember hogyan teszi a dolgát. hogy bölcsen teszi a dolgát, vagy csak bölcselkedik, vagy tényleg bölcsen teszi a dolgát, és ezért mondja Jakab, hogy akinek nincs bölcsessége, az kérje az Istentől. Mert az Isten mindenkinek szemrehányás nélkül ad. Tudhatod fejből az igét, lehetsz Isten gyermeke, és kerülhetsz hatalmas bajba, hogyha ostoba döntést hozol. Akár te, akár én, akár bármelyikünk. És igaz vagy Isten előtt ettől. Igaz vagy, ahogy igaz minden gyermeke Istennek. Mégis látjuk, hogy Istennek az egyik gyermeke az gyarapodik, növekedik, a másik meg ostobaságokat tesz, és állandó zűrben van az élete. Miért? Ugyanez emiatt. Mert a bölcsesség kezdete az az Isten félelme. Az, amikor hallgatjuk, nem csak hallgatói vagyunk az igének, hanem cselekvő is vagyunk Isten igének. És én itt most nem a cselekedetekből való megigazulásról beszélek, mert igaz Isten előtt mind a kettő. Az is, aki ostobán dönt, és az is, aki bölcsen dönt. És erről szól, hogy hogyan, milyen legyen az egymáshoz való viszonyunk, ezt is szabályozta, már a zsidóknak is szabályozta Isten, hogy a házasságban milyenek legyenek a kapcsolatok, a családban, a szülő-gyerek, tehát fér-feleség viszonya milyen legyen. Most ebben nem megyünk bele, majd valószínűleg erről kaptok tanítást, akár talán már lehet, hogy jövő héten is, de hogy hogyan viszonyuljunk más emberekhez, hogyan viszonyuljunk a testvéreinkhez, a gyülekezethez, a gyerek-szülő kapcsolata. Mindezt szabályozta az Ószövetség is, és igenis, ezek nem változtak meg, mert a bölcsesség ma is ugyanaz, hogy bölcsen tegyük a dolgunkat. És a harmadik rész az pedig a világ fele, hogy viszonyuljunk. A bölcsesség az, amikor hirdetjük Isten igazságát a világnak, amikor elvisszük a jó hírt, elvisszük az örömhírt a világi emberekhez, hogy üdvözüljenek. Elvisszük Isten világosságát. És látjuk, hogy amikor a római levél első része erről szól, amikor a bölcsességben, tehát nem az Isten teremtett rendje szerint élnek az emberek, akkor mi történik? Jön a homoszexualitás, jön a leszbikusság, jön mindenféle zavar, és ennek mindenféle gonosz cselekedetei vannak, le van írva. Tehát amikor eltérnek az Isten rendjétől. És ma ezért kell imádkoznunk, hogy nekünk nem az emberekkel van a bajunk, nem a homoszexuális emberekkel, vagy a leszbikus nőkkel, hanem magával a jelenséggel. És ez egy istentelen dolog, és mindegy, hogy magát bölcsnek tartó bolond, ugye azt írja a római levél, mit gondol erről? Hanem azt, hogy Isten mit mond erről? Mert a bölcsesség kezdete ad az Isten félelme. És nekünk ezért kell ragaszkodni Isten igéjéhez, ezért kell ragaszkodni Isten igazságához, és nekünk Isten igazságában kell járni. Ugyanis megkülönbözteti Isten a bölcset meg a bolondot. A példabeszédek végig erről szól, hogy a bölcsességnek is megvan a kimenetele, és a bolondságnak is megvan a kimenetele, és szembeállítja ezt a Biblia. És szembeállítja a jót, és szembeállítja a gonoszt is. Ugye, tehát ugyanezt látjuk, hogy Isten igazságos Isten. Akkor is, hogyha az emberek nem értik. És ezt nem akarok Jób könyvébe belebonyolódni, mert az egy nagyon-nagyon bonyolult könyv, de ott is látjuk, hogy mindjárt az elején ugye fölborult Isten igazsága. Jób nem tudta, hogy ő miért kapott fekélyeket, miért jöttek rá a csapások, miért. Ő nem látta a hátteret. Csak ő azt tudta, hogy ő igaz volt Isten előtt, ő mindent megtett, ő nem szegte meg a szövetséget. És mégis mindenféle baj jött rá. Aztán ő nem kárhoztatta saját magát, megtették ezt a barátai, mint ahogy te sem kell, hogy kárhoztass magad, majd megteszik a gyülekezeti tagok. Nem probléma helyetted, ugyanígy járt szegény Jób is, hogy jöttek a barátai, ugye jött Elifáz, aki azt mondta, hogy hát figyelj, de jó, biztos nem nagy bűnt követtél el, csak picit, azt nem sokára vége lesz. De ugye nem álltak ki abból, hogy Isten igazságos, és Isten büntetés mögött kell, hogy legyen valami, ami rosszat ő tett. Mind a négy barátja szerencsétlen Jóbot vádolta. Egyedül Jób mondta azt, hogy ő igaz, még Istennel is perbeszállt, még azt is mondta Istennek, hogy Isten, te nem vagy igazságos velem, mert én akkor is igaz vagyok, és akkor sem szegtem meg a szövetséget. Nem azt mondta, hogy tökéletes vagyok, és semmi rosszat nem tettem, hanem nem szegtem meg a szövetséget. Akkor, és miből vezették le, ez nagyon tanúságos egyébként ez a könyv, hogy miből vezették le mindezt? Abból, hogy az ok és okozati törvény az működik. Biztos, hogy bűnt követett el Jobb, hogy ennek az egyik képviselője az a Bilád volt, az egyik barátja, aki azt mondta, hogy örülj neki, hogy még csak így jártál, a gyerekeid bűnösebbek voltak, azok meg is haltak, na de te örülj, hogy így megúsztad. Lehetett volna még rosszabb is. Most ezeknek ilyen barátjai vannak, nincs is szükség ellenségre gyakorlatilag. Úgyhogy Cófára az meg azt mondta, hogy lehet, hogy te úgy gondolod, hogy nem vétkeztél, de te titokban biztos vétkeztél. Hát, hogy elolvashatjátok többettől, csak tényleg olyan lényeget vettem ki. És akkor Elihu, mert mindezekkel ma is találkozhattok. Ugyanezekkel a vádakkal, ugyanezzel a gondolkodásmóddal találkozhattok. Elihu pedig azt mondta, hogy a szenvedés az nem az erkölcsi világrend kegyetlen, elkerülhetetlen megnyilvánulása, hanem Isten eszköze, hogy felrázza az embert. Hogy megbüntesse az embert. Mindegy, hogy bűnt követett el, vagy nem, de a bűnös ismerje el a bűnösségét, és akkor Isten azután majd helyreállítja. Na most, mi lett az egész dolognak a vége? Nem akarom elmondani. Tehát végül is mind a négy barátja látszólag Isten oldalán állt. Jobb pedig kitartott, vitába szállt Istennel. És végül is azért Jobbot, ha nem is szó szerint, de igazolta Isten. Úgy igazolta, hogy kétszer annyia lett, mint amit elveszített. De Isten nem mondta neki azt, hogy igazad van. Mikor föltette a kérdést, majd olvassátok el egyébként, nagyon tanulságos. Isten háromszor is válaszol. És akkor megkérdezte, hogy mit tudsz te a világ teremtéséről? Ott voltál, mikor fundáltam az alapot? Mit tudsz te a világ rendjéről? Mit tudsz te, hogy tartjuk fönn ezt a világot? Mit tudsz te a krokodilról, meg a... mit tudom, milyen állatok vannak ott, nem is mindegyiket értjük. Mit tudsz te mindezekről? Ki tartja fönn ezeket? Ki táplálja ezeket? És gyakorlatilag Isten nem is válaszolt neki. A tanulság az, és ide tartozik Isten igazságosságához, hogy Isten nem számon kérhető. Isten Isten, és ő tudja, hogy tegye a dolgát, viszont a három barátjáért áldozatot kellett bemutatni neki. Tehát látjátok, hogy nem mindig úgy mennek a dolgok, fölborul néha a világnak a rendje, és keressük az okokat, hogy miért. Nem tudjuk a miérteket, mi maradjunk meg Isten útján. Nagyon, ugye a zsidó 11, ha jól tudom, ott mondja, hogy Jobbnak tűrését láttátok, vagy hallottátok, és Istentől való végét pedig láttátok. Tehát a kitartásnak meglett a gyümölcse, meglett a jutalma, Jobb hitt Istennek, és hitt Isten jóságába, és ez egy nagyon-nagyon jó tanúság a számunkra is. Na, olyan hosszú lett a bevezető, hogy a végén nem érek a végére. Kezdjük a 9.1-et. A Római Levél 9.1. Igazságot szóló Krisztusban nem hazudok, lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szent Szellem által, hogy az én szomorúságom és szüntelen való szívemnek fájdalma. Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek elszakítva Krisztustól, az én atyám fiaiért, akik rokonaim test szerint. Tehát Pál apostol, ez már elég elkeseredett hang, és kívánnám, hogy átok legyek. Tehát tudja az Pál apostol, hogy ez lehetetlen, ez egy ilyen túlzás, amiről beszél. Egyszerűen fölvállalja a zsidóságát, és fölvállalja azt a fájdalmat, ami szomorúságot érzett a zsidó nép miatt. Mi volt ennek az oka? Hogy elutasították a messiást. És akkor itt van a negyedik rész, akik izraeliták, akié a fiúság, a dicsőség, a szövetségek, meg a törvényadás, a Isten szolgálata, ígéretek, akié az atyák, akik közül való test szerint a Krisztus, aki mindenek felette örökké áldott Isten. Na most itt hét dolgot említ Izraelről. Itt Izrael elhívásáról van szó, pontosabban Izrael kiválasztásáról van szó. Hogy vajon igazságtalan-e Isten, vagy igazságos Isten, mikor kiválaszt magának egy népet? És itt nagyon érdekes dolgok vannak írva. Azt mondja, hogy akié a fiúság, Akié a fiúság. És meg is nézünk egy igét az Ószövetségben, vagy kettőt, 2 Mózes 4.22. Ezt mond azért a fáraónak. Tehát ez akkor történt, amikor Isten elhívja Mózest, hogy álljon oda a fáraó elé, és szabadítsa meg Isten az ő népét. Ezt mond azért a fáraónak, így szól az Úr. Első szülött fiam az Izrael. Majd mindjárt értelmezni fogjuk. Ha azt mondom neked, bocsásd el az én fiamat, hogy szolgáljon nekem, és te vonakodol elbocsátani, imé én megölöm a te első szülött fiadat. Hát, ez egy olyan ajánlat, aminek elég nehéz ellenállni, de fáraó mégis ellenállt neki. A fáraó nem vette komolyan Istent. És itt ami a lényeg az, hogy fiúnak nevezi Izraelt. És ezt igazából nem is értjük, hát hogy fiak ők? Hát ők nincsenek újjászületve, és mégis Isten fiainak nevezi őket. A kiválasztást már mindjárt meg fogjuk érteni, hogyha végére érünk a szakasznak. Ők akiké a dicsőség. Erről is egy ige helyet kivettem, a 2 Mózes 24.16-ból. És az Úr dicsősége szálla a Sinai hegyre, és felhő borítá azt, ez a Károli szerint van, 6 napon át, a 7. napon pedig szólítá Mózest a felhő közepéből. Az Úr dicsőségének jelensége pedig olyan vala az Izrael fiainak szeme előtt, mint az emésztő tűz a hegy tetején. Tehát ők látták Isten dicsőségét. Ott volt az egész nép a hegy alatt, bár nem mertek oda a hegyhez, de mégis ők megtapasztalták Isten dicsőségét. És látták mindezt. Isten szolgálata. Az ígéretek, és erről beszéltem az elején, hogy az mind nekik adattak, akiké az atyák. És ő magvából ígérte meg a Krisztust, és itt világosan írja a Biblia, hogy az ő megváltójuk Isten. Tehát Krisztust itt Istennek nevezi. Tehát a Szent Háromságban hiszünk, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem. Jó, tehát itt ők mégis egy fizikai messiást vártak, egy harcos messiást vártak. Egy olyan messiást vártak, akik fizikai szabadulást fognak hozni a rómaiak uralma alól. Vagy 60 személy volt eddig, akit messiásnak hittek a zsidók, eddig. És Pál apostol ezért kesereg, akit Isten küldött, az ő fiát, akit elküldött, hogy visszautasították, és nem ismerték meg a megváltójukat. Nem lehet pedig, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde, mert nem mindnyájan izraeliták azok, akik Izraeltől valók. Hát ez alatt meg mit értsünk? Hát olvassuk még tovább, azt ki fog derülni a végére. Sem nem mindnyájan fiak, akik Ábrahám magvából valók, hanem Izsákban neveztetik a te magod. Azaz, nem a testnek fiai, az Istennek fiai, hanem az ígéret fiait tekinti magul. Na most, hogyha visszanézünk, hogy akiké a fiúság. Azt mondja az írás, hogy nem mindenki fia Istennek, csak kicsoda? Az, aki az ígéretnek az örököse. És ezt mindjárt majd itt Pál apostol el fogja magyarázni. Tehát kik a fiak? Az ígéret szerintiek a fiak. Tudjuk, hogy Ábrahámnak voltak máshonnan is gyermekek, ugye, tehát Hágártól is született, aztán azt hiszem Ketura volt a következő felesége, ott is lett, már az Sára után volt, ott is lett 6 gyermek, 100 éves kora után nemzette őket, úgyhogy jó egészségben van, 175 évig élt egyébként Ábrahám, de mégsem őket nevezi fiaknak a Biblia. Ők az ígéret szerinti fiak, pontosabban a test szerinti fiak, bocsánat, az ígéret szerinti fiak pedig azok, akik az Ábrahám hitéhez hasonlóan váltak fiúvá. És erről szól ez az egész könyv, akik megigazultak. És ez milyen igazságtalan dolog, ha Izrael szemével nézed most az egészet. Izraelt Isten elhívta. Izraelt Isten ígéreteket adott neki, szövetséget kötött velük. És akkor most megjönnek a pogányok, és ők meg öröklik mindazt az ígéretet, amit még ők nem örököltek mindeddig. És persze ilyenkor igazságtalannak érzik, hogy hát Isten igazságtalan velük szembe. Hogy miért tette ezt velük Isten? Tényleg igazságtalan Isten? És akkor itt Pál apostol gyönyörűen elmagyarázza. Mert az ígéretnek beszéde ez. Ez időtájban eljövök, és Sárának fia lesz. Ez volt az ígéret. Mit csinált Ábrahám? Ebben az ígéretben hitt, és ez a hit tulajdonított neki megigazulásul. Akkor most mi újság van? Most tényleg igazságtalan az Isten? Nem, mert ők ugyanúgy válhattak fiakká. Ők ugyanúgy kiválasztott, Sárának fia lesz. Nem csak pedig, hanem Rebeka, aki az egytől fogant méhébe Izsáktól, a mi atyánktól. Itt Rebekát hozza elő. Mert mikor még sem nem születtek, semmi jót vagy rosszat nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhívótól. Tehát látod, hogy ugyanúgy választotta ki Isten Izsákot. Miért nem választotta a másikat? Mert Istennek ez volt a döntése. És ha ezt a döntését elfogadták Istentől, akkor most miért tartják Istent igazságtalannak? Mert nézd meg a következőt. Megmondatott, hogy a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. Amint megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig megvetettem. Mit mondunk tehát? Vajon nem igazságtalan ez Istentől? Távol legyen. Látunk két anyát, az egyik anya úgy Sára, a másik Hágár, és Isten kiválasztotta az egyiket. Látunk két fiút, az egyik Ézsau, a másik Jákob, és Isten kiválasztotta Jákobot. És ők ezt elfogadták, és ők erre nagyon büszkék. És nem tartották igazságtalannak Istent. Hát most akkor miért tartják igazságtalannak, amikor Isten ugyanúgy hozott egy választást, és ők pedig per pillanata úgy néz ki, hogy a második helyre kerültek a lapon. Mert Mózesnek ezt mondja, könyörülök azon, akin könyörülök, kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Annak okáért, tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő isteni. Mert azt mondja az írás a fáraónak, azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Annak okáért, akin akar, könyörül, akin pedig akar, azokat megkeményít. Nagyon érdekes hasonlatot hozott itt Pál apostol. Hát ugyanabban a helyzetben vagytok most ti, zsidók, ugye meg van keményedve a szívetek. A fáraó szívének a keménysége az a ti javatokra lett. Most pedig a ti megkeményített szívetek, azok lesznek majd a pogányok javára. Ugyanabban a helyzetbe kerültetek most, ezt mondja Pál a zsidóknak, mint a fáraó volt abban az időben. Megkeményedett az ő szíve. Most akkor igazságtalan volt az Isten, hogy a zsidókat megszabadította a fáraó fogságából? Most akkor fölmerülhet a kérdés, igazságtalan az Isten, hogy a pogányokat megszabadítja? Nem, távol legyen, így igaz, ez az írás. Mit mond azért? Miért fed hát engem? Hiszen az ő akaratának kiállhat ellen. Na hát akkor meg, itt megint fölmerülhet kérdés, hát ha most Isten akaratának senki nem állhat ellen, akkor meg most hogyan tudunk engedelmeskedni? Vagy lehet-e egyáltalán engedelmeskedni? Így van, lehet, ettől függetlenül, hiszen a fáraó is megtette volna, hogy engedelmeskedik. Sőt, inkább kicsoda vagy te, ó ember, hogy vitába szállsz az Istennel, avagy mondja a készítmény a készítőnek, miért csináltál engem? Hát itt hozza a példát, hogy a fazekasnak sem mondhatja meg az agyak, hogy miként formálja őt. A fazekasnak a döntés, ezt hozza Jeremiástól ezt a példát. Gyönyörűen elmagyarázza a zsidóknak, hogy igenis, ez Isten szuverenitásáról szól. És Isten kegyelmez, akinek kegyelmez, és Isten nem kegyelmez annak, akinek nem kegyelmez. Ez az ő szabad döntése, ez az ő szabad választása. Hiszen ő az alkotó, ő a teremtő, ő alkotta az embert, ő dönti el, hogy az egyik embert tisztességre, a másikat meg nem tudom milyenre formálja. Ez az Istennek a döntése. És itt hozza a Hósaiás példáját is. Az megint egy nagyon, nagyon érdekes példa a Hósaiás. A Hósaiást Isten elhívja, és egy nagyon érdekes dolgot mond neki, hogy vegyen feleségül egy parázna nőt. Hósajás Ézsaiásnak volt a kortársa, és feleségül kellett vennie Gómert. Gondolom, olvastátok Hósajás könyvét, akkor ott Gómert. És Gómertől lett fia, az egyik fia az Jezreel lett. És hát tudjuk, hogy Jezreel völgyében sok minden történt, amikor Illés felkente Jéhút, arra kente föl, hogy az Omri házát kiírtsa, mert nagyon gonosz királyok voltak. Csak hát Jéhú, ahogy ma mondani szokták, toltulta egy kicsit a biciklit, és kivívta Isten haragját, mert sajnos megölt olyan embereket is, akiket Isten nem mondott neki. És mindez Jezreel mezejében történt. Tehát aki zsidó, és aki olvassa ezeket a könyveket és ismeri, tudja, hogy miről beszél Pál apostol. Izraelt hasonlítja a Gómerhez, a parázna asszonyhoz. Tehát szimbólum, jelkép. És emlékezteti a gyermekeit, mi lett a gyermekekből? Lett Jezreel, ez volt a neve. A másik gyermekét úgy kellett elnevezni, hogy Ló Ruhammi, nem népem. Nem népem, ez volt a gyermekének a neve, hogy nem népem. Vagy nincs kegyelem, a másik meg a Ló Ammi. És akkor itt hozza Pál apostol, hogy igenis, a 25, amit Hózsaiásnál is mondja, népemnek nevezem, amely nem volt az én népem, szeretetnek azt, ami nem volt szeretet. Ez a Hózsaiás 2.23-ban. Hogy Isten ennek ellenére hűséges, szövetséges, mindegy, hogy mi történt, mindegy, hogy mi történik, mindegy, hogy Izrael hűtlen volt, mindegy, hogy Izrael gyermekei hűtlenek voltak, Isten akkor is hűséges, szövetséges, és Isten megbocsát. Egyetlen feltétel volt ugye az Ószövetségben, az a megtérés. És lészen, hogy azon a helyen, hol elmondatott nekik, ti nem vagytok az én népem, ott az élő Isten fiainak fognak hivatni. Izsaiás pedig ezt kiáltja Izrael felül. Ha Izrael fiai számai annyi volna is, mint a tenger fövenye, csak a maradék üdvözül. Csak a maradék üdvözül. Mert az Úr gyorsan beteljesíti szavát, és teljes mértékben valóra váltja a földön. Egy dolgot tudni kell, hogy az üdvösség az egyedül Jézus Krisztus és a Messiás által van. Jelenleg a zsidók elveszett állapotban vannak. Nincs üdvösségük, és ezt nem merik kimondani sokan. Ez akkor is így van, mert inkább Isten igéje legyen igaz, és az ember hazug. Jelenleg. De Izraellel Isten még nem végzett. Az is itt van a könyvben. Tehát, hogy van remény, Isten hűséges, szövetséges, és Isten beváltja az ígéretét Izraelnek is. De menjünk csak tovább. Ha a seregek ura nem hagyott volna nekik magot, olyanokká lettünk volna, mint Szodoma, és Gomorrához volnánk hasonlók. Mit mondunk hát? Az, hogy a pogányok, akik a megigazulásra nem törekedtek, a megigazulást elnyerték, mégpedig a hitből való megigazulást. Izrael elemben, tehát itt ketté szembeállítja egymással az Izraelt és a pogányokat. Elemben, aki a megigazulás törvényét követte, nem jutott el a törvény szerinti megigazulásra. Ugye pár korábban kijelentette, hogy a törvény cselekedetei által senki nem tud megigazulni. Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna. Mert beleütköztek a megütközés kövébe. Izsaiás is mondja mindezt. Mi az a megütközés köve? A botránkozás köve? Ki az a kőszikla, amire építeni kell, amin járni kell, és nem pedig megbotlani benne, és belerúgni? Tehát ez az oka annak, és itt mondja ki Pál a 33-as igeversben, talán először azt az igazságot, amint megvan írva, íme a megütközés kövét, a megbotránkozás szikláját teszem Sionba, és aki hisző benne, meg nem szégyenül. Ez a kulcs, a hit a kulcs. Az Ószövetségben is a törvényt meg lehetett cselekedni muszájból, meg lehetett cselekedni csak azért, mert nem tudom milyen indítékból, és meg lehetett cselekedni hitből is. Az a bölcsesség, hogy az Istennel való együttjárás. Jó, tehát nézzük a következőt, a 10-es fejezetet, az Isten szuverén döntésének az alkalmazása. hogy hogyan alkalmazza ezt az emberek életében. Ugye itt Pál itt mondja ki világosan először, hogy miben áll Izrael tévedése. Nem fogadta el az Isten felkentjét. Hit alatt sem általános, az Istenbe vetett hitet kell érteni, amelyből Izraelben ugye soha nem volt hiány. Tehát nem az Istenben való hit. Ez Jakab megint mondja. Az, hogy valaki hisz Istenben, az még nem jelent üdvösség. Az, hogy az ördögök is hisznek, és félnek, és rettegnek. Nekünk az Isten ígéretében kell hinni, a megváltóba, a messiásban. Ábrahám is ezáltal üdvözült. Nem abban, hogy hitt Istenben. Mindenki hitt Istenben abban az időben. De ez nem jelenti azt, hogy üdvösség van. Atyám, fiai, szíven szerint kívánom Istentől könyörgöm az Izrael üdvösségéért. Miért könyörög itt Izrael üdvösségéért? Hát ha lenne üdvössége, akkor nem könyörgött volna érte, igaz? Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, de nem a megismerés szerint. Mert az Istentől eredő megigazulást nem ismervén, az ő tulajdon igazságokat igyekezvén érvényesíteni, az Istentől eredő megigazultságnak nem engedelmeskedtek. Ha megnézitek végig Jézus szolgálatát, a farizeusok folyamatosan magukkal dicsekedtek. Folyamatosan az, hogy ők mit tettek, ők mit tesznek, hogy ők böjtölnek, hogy ők ezt teszik, meg azt teszik, meg amazt teszik. És ez nem segít rajtuk, ez nem vezeti el őket a megigazulásra. Miközben néhányan hát fölismerték a messiásukat, fölismerték a megváltót, de az Istentől eredő megigazulást azt elvetették. Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek a megigazulására. Ezt ma sok kereszténynek is hallani kell. Olvassák el ezt az igeverset, és meg a hozzá tartozó szövegkörnyezetet. A törvény vége Krisztus minden hívőnek a megigazulására. A zsidók nem tudták elérni cselekedetekből azt, hogy igazak legyenek Isten előtt. Ma még mindig sok hívő, sok keresztény erőlködik, munkálkodik és izzad hiába. Hidd el, hogy a zsidók sokkal jobbak voltak ebben, mint te meg én. És mégsem jutottak el. Akkor mit erőlködnek még itt mindig néhányan? És úgy gondolják, hogy majd a törvény megcselekedéséből igazak lesznek Isten előtt. Pont erről szól, hogy hitáltal üdvözülünk. A törvény ettől még jó. A Mózes törvényéből való megigazolásról pedig azt írja, hogy aki azokat cselekszi, él azok által. Hát ez a mózesi törvény. Aki azt megcselekszi, üdvözültek-e úgymond, tehát igazakká tudtak-e úgymond a cselekedetekből mégis néhányan válni Isten előtt? Nem, hanem a hitből való cselekedetből. Tehát gondoljunk bele, Dávid és sok próféta, akik igazul éltek, akik tényleg hitték azt, amit tettek. Nem csak csinálták automatikusan, mint az automata, ugye, hogy bedobod a 200-ast, aztán kijön valami. Nem erről szól a történet, hanem tényleg hitből, szívből tették. Ott vannak a hithőseink, a zsidó 11-ben le vannak írva, mindazok, akik hittek, és azok mind ószövetségi emberek voltak. A hitből eredő megigazolásról pedig így szól. Nem mondd a te szívedbe, kicsoda megy föl a mennybe, azaz a Krisztust aláhozza, avagy kicsoda száll le a mélységbe, azaz a Krisztust a halálból felhozza. Nincs erre szükség ilyen kérdésekre. A messiás már eljött, lement és föltámadt. Ez a hitünk alapja. Ugye, hogy a Krisztus meghalt, eltemették és föltámadt. Ez a hitünk alapja. Az összes többi vita meddő vita, hogy Isten hogy teremtette 6 nap alatt a világot. Tudod mit? Senki nem tudja. Annyit tudunk, amennyi le van írva. Hát az a 6 év, az 6000 év volt, mondja az egyik. A másik azt mondja, nem, az pont 6000 év volt. A következő megint más mond. A mi üdvösségünk szempontjából indiferens. A mi hitünk alapja nem ez, hogy Isten hogy teremtette a világot. Megteremtette, az biztos, és senki nem volt ott, amikor ő a világot teremtette. Jobbnak egyébként elmagyarázta Isten. Tehát nem volt ott, egyikünk sem, nem tudjuk. De a mi hitünk alapja, ami a lényeg, és amihez ragaszkodni kell, azt, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus meghalt, eltemették és föltámadt. És ez a hitünk alapja. Az összes többi vita az meddő, ezt akarja az ördög megcáfolni már 2000 év óta, mindenféle izmusokkal jöttek már azóta, és próbálják elferdíteni Isten természeti törvényét, ugye, tehát az okoskodásukban bolondokká lettek, mondja az írás. Jó, tehát Isten bölcsességének ki tud ellenállni. Nincs fölötte bölcsesség. De mit mond? Közel hozzád az ige. És itt jön az az úgynevezett, itt elmagyarázza pontosan, hogyan tud az ember kapcsolatba kerülni az élő Istennel. És ugye ezt majdnem minden alkalommal elmondjuk, nincs olyan vasárnap szinte, hogy el ne hangozzék, nincs olyan evangelizáció, hogy ne idézzék. Mit mond? Az, hogy közel hozzád az ige a szádban, a szívben van, az a hit beszéde, amelyet hirdetünk. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Mert azt mondja az írás, valaki hisző benne meg nem szégyenül, mert nincs különbség zsidó meg görög között, mert ugyanaz az Ura mindenkinek, aki kegyelemben gazdag, mindenkihez, akit ők segítségül hívják. Tudjátok, kívülről már ezeket az igeverseket mindannyian szinte, mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Ezen múlik. Szívből két dolog kell hozzá. Nem az, hogy elmondjon egy üdvösségimát. Semmire nem megy vele. A szívében lévő hitet kell, hogy megvallja. És az nem biztos, hogy egy formula kell, hogy legyen, amit éppen mi használunk. Mi ezt a hitmegvallást használjuk. De nincs semmi probléma az égvilágon. Meg kell vallani a hitünket a Jézus Krisztusban, amit hiszünk a szívünkben. Nézd meg a lator, amikor Jézus mellett megfeszítették a jobb lator, meg a bal lator. Az egyik lator az átkozta, meg szitta először mind a kettő, aztán a másik jobb belátásra bírt, és azt mondta, hát mi legalább megérdemeljük, na de ez, hát ő nem érdemli meg. És akkor mit mondta, hogy egyszerűen, ugye megtért, ahogy ezt mondani szokták. Nem tudom, hogy újjászületett, vagy nem született újjá, akkor még Jézus meg sem halt. De a lényeg az, hogy azt mondta, még ma velem leszel a paradicsomban. Hatalmas ima volt. Egy szó, egy sor. Jó? Tehát az a lényeg, hogy szívből jöjjön, és kijöjjön a szánkon. Jó? Tehát megvalljuk. És akkor itt jön a következő, a 14-es. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abba, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanak pedig prédikáló nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek, akiben megvan írva, mi szépek a békesség hirdetőnek lábai, akik jókat hirdetnek? De nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, mert Ézsaiás azt mondja, Uram, kicsoda hitt a mi beszédünknek? Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Olyan egyszerű az evangélium, és olyan hihetetlen, olyan gyönyörűséges, hogy egyszerűen képtelen az ember elhinni. Én tudom, én a vallásból jövök. Én 3 hónapig nem tudtam elfogadni, hogy csak azért Isten nekem üdvösséget ad, mert elmondom az üdvösségimát, és én mindig hittem Istenbe, hittem Jézus Krisztusban. De 3 hónap körülbelül eltelt, nem tudom hányszor hallgattam végig akkor azokat a kazettákat, hogy az nem lehet, hogy Isten engem csak úgy üdvözít. Hát az egyszerűen, ugye a vallásban nem ezt tanítják. Mindig azt tanították, hogy én nekem még majd szenvedni kell a bűneimért, meg a tisztító tűzre kell mennem, meg nem tudom hova kell mennem, meg a burgatóriumba. De hát ezek hazugságok. Egyszerűen Isten minden érdem nélkül üdvözíti az embert, aki hisz ő benne. És miután hitt ő benne, utána újjá teremti a belsejét. Nem a kőtáblán lesz a törvény, nem kívül lesz a törvény, hanem a szívünkbe írja be azt, mint a Jeremiás 31-31-ben olvassuk. Egy új szövetséget, egy másfajta szövetséget, egy teljesen új szövetség. És a cselekedeteink ebből az új teremtményből, ebből az új szívből, a szellem gyümölcseiről mindenki tudja, igaz? Galata levélben. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és a mértékletesség. Ezek az újjászületett szellemnek a gyümölcsei. De ezek a gyümölcsök meg kell, hogy nyilvánuljanak az életünkben. És ez ott van bennünk. És hogyha követjük a bölcsességet, hogyha követjük a Szent Szellemet, mert ő a mi vezetünk, ugye volt erről szó az előző alkalommal is, hogy van a hűosz, és van a másik, vannak a fiak, és vannak a gyermekek. Tessé? Techno, igen, köszönöm szépen, Attilosuk nekem. A techno. Az egyik az a fiú, aki követi a Szent Szellemet. Az fiú. A gyerek, az igaz, hogy örökös, de akkor is gyerek. Egy gyerek nem tudja az örökségét élvezni, igaz? És nagyon sok megigazult gyerek van, nagyon sok örökös van. Minden hívő örökös. De a fiú, aki felnőtt, az követi az Isten szellemét. És egy ilyen belül vezéreltek vagyunk. Hithallásból. Na, de mondom, avagy nem hallották-e, sőt, inkább az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a lakott földkerekség egész végére beszélünk. De mondom, avagy nem ismerte Izrael, először Mózes mondja, én titeket felingerellek egy nem néppel, értelmetlen néppel, haragítalak meg titeket. Már Mózesen keresztül is kijelentette Isten. Ézsaiás pedig bátorságosan ezt mondja, megtaláltak azok, akik engem nem kerestek, nyilvánvaló lettem azoknak, akik felőlem nem kérdezősködtek, Izrael pedig ezt mondja, egész napon, Izraelnek pedig ezt mondja, egész napon kiterjesztem kezeimet az engedetlen és ellentmondó nép felé. Tehát itt összehasonlítja a két szövetség. Nézzük a 11. fejezetet. Igazából itt bontakozik ki, itt csúcsosodik ki az egész történet. Tehát van két csoport, van két etnikai csoport. Vannak a zsidók, akiknek az ígéret adatott, és vannak a pogányok, akik pedig hitáltal üdvözülnek, hozzájutnak az üdvösséghez, csak úgy, mint Szamára füleihez. Egyszerűen üdvözülnek, hisznek Istenbe, ők pedig végig vitték az egész szövetséget, és végig killották a fogság, a törvényben nem tartása, és akkor most ők meg a második lapon vannak. Hát most egy kicsit a zsidó fejjel gondolkozol, akkor hát kérdéseid merülnek föl. És ezt a kérdést taglalja ez a rész. Azért nagyon izgalmas, ez egy nagyon hanyagolt része a Bibliának, ugye a 10. fejezeten kívül, de egy nagyon izgalmas része. És tudjátok mit? Szinte az egész római levélnek a megírásának az egyik motivációja ez a konfliktus volt. Ugye annak idején Claudius császár 49-ben Rómából kiűzte a zsidókat. Hozott egy rendeletet, fölforgatták a város, meg mit tudom, miket csináltak, nem akartak lázadást, aztán Claudius úgy döntött, hogy na, elküldi a zsidókat. És hát ez ekkor került Korintuszba Aquilla és Priscilla, akikkel pár végül is találkozott. Aztán később, 64-ben Néró már visszaengedte őket, de ez itt a történelmi háttér közben. Na, egy kicsit elkalandoztam. Mit mondunk tehát? Avagy elvetette Isten az ő népét. Távol legyen, mert én is Izraelite vagyok, az Ábrahám magvából, Benjamin nemzetségéből való. Úgy, mint például Saul volt, ő is Benjamin, sőt, Jeremiás is Benjaminta volt. Benjamin nemzetségéből való volt. Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert, avagy nem tudjátok-e, mit mond az írás Illésről, amint panaszkodott Izraelre Illésnél mondván. Uram, a te prófétáidat megölték, a te oltáraidat lerombolták, csak én maradtam meg egyedül, és engem is halálra keresnek. Nagy hitben volt éppen itt Illés, ugye? Előtte lemészárolta Bálnak a prófétáit, utána meg a depresszióba esik, az megijedt Jezabeltől, Aháb király feleségétől. Na, azt hiszem, az meg Tírus királyának a lánya volt. Mindegy, egy istentelen bálványimádó volt, Aháb meg egy jó papucsfér, mindig annak engedelmeskedett, akit ő utoljára hallott. Amikor Illéstől hallotta az igét, akkor megtért, aztán hazament a feleségéhez, akkor ott is megtért a feleségének. Tehát ott meg lemészároltatta, tehát egy jellemgyenge ember volt ez az Aháb. Tehát inkább ott ezért mondta Isten, hogy vigyázzanak az idegen feleségekkel, meg az idegen népek feleségeivel. Isten tudta ezt mind előre. Na, aztán még lett egy istentelen lányuk is, ő volt Atália, annyira gonosz volt, hogy még Jókait is megihlette. Az aranyemberbe adott egy gonosz nőnek ilyen nevet, majd ez úgy. Tehát annyira gonosz volt, sőt, még királynő is lett, egyetlen női király a Júda házába, Atália, majd nézzetek utána. De aztán Abjátra pap megölette, mert annyira gonosz volt, tehát kiirtotta az összes dávidi családot, egyetlen egy személy tudott a sógornője elbújtatni, aki Joás, igen, Joás király, ha még visszaemlékeztek, igen, Joás volt az, akit, és így nem halt ki a Dávid háza. Ez a nő majdnem kiirtotta az egész dávidi családot. Miért fontos ez? Mert a megváltó a Dávid házából kell, hogy eljöjjön. De Isten gondoskodott, és Isten mindig hagyott magot. És mindegy, mi történik, Istennek gondja van az ő ígére, hogy beteljesítse azt. Tehát nem vetette el az ő népét, melyet eleve ismert, avagy nem tudjátok én, mit mond az írás Illésről. Ugye, Uram, a te prófétáidat megölték, az oltáidat rebbor, egyedül maradtam, halálra keresnek. Idáig jutottunk. De mit mondott néki az isteni felelet? Meghagytam magamnak 7000 embert, akik nem hajtottak térdet Bálnak. Eképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Ha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna többé kegyelem, ha pedig cselekedetekből, akkor a kegyelemből, különben cselekedet nem volna többé cselekedet. Micsoda tehát? Amit Izrael keres, azt nem nyerte meg, a választottak ellenben megnyerték. A többiek pedig megkeményítettek. Ami megvan írva, az Isten kábultság szellemét adta nekik, hogy szemeiket, hogy ne lássanak, füleiket, hogy ne halljanak, mind e mai napig. Ugye, olvasok a második korintusi levélben, ha jól tudom, a harmadik részben, hogy ott is, hogy lepel van a szemük előtt, amikor a törvényt olvassák. Amikor Mózes lejött a hegyről, akkor Isten dicsősége volt rajtuk. Az egy mulandó dicsőség. Miért kellett leplet rakni Mózes arcára? Azért, mert látták Isten dicsőségét Mózes arcáról, de a dicsőség az elmúlt a Mózes arcáról. Azért, hogy ne lássák azt a mulandó dicsőséget. Mert ami dicsőség jön Istentől, az már nem mulandó dicsőség. Lepel a Mózes arcáról, tehát a kábultság szellemét adta nekik. Dávid is ezt mondja, legyen az ő asztaluk tűrré, hálóvá, botránkozássá, megtorlássá. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és a hátukat mindenkorra görbítsd meg. Annak okáért mondom, avagy azért botlottak-e még, hogy elessenek? Távol legyen. Hanem az ő elestük folytán lett az üdvösség a pogányoké, hogy ők felingereltessenek. Na most itt van az a speciális ugye, eset, a fáraó és az Isten népe eset. Amikor Izrael megszabadult a fogságból, akkor a fáraó szíve keményedett meg, most pedig, hogy a pogányok bemehessenek, most az Izrael szíve keményedett meg, ők kerültek a fáraó helyébe e tekintetben. De nézzük, ha pedig az ő elestük, a világnak gazdagsága és az ő veszteségük, a pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességük? Mert néktek mondom pogányoknak, amennyiben én a pogányok apostola vagyok, a szolgálatomat dicsőítem. Bár felingerelhetném az én atyám fiait az üdvösség, és üdvösségre vezethetnék közülük némelyeket, mert ha az ő elvettetésük a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételük, ha nem az élet a halálból. Halleluja! Tehát a zsidó nép meg, Istennek gondja lesz a zsidó népre, úgyhogy nem tudunk aggódni, mi nekünk egy dolgot kell tenni, hirdetni kell az evangéliumot, hirdetni kell a pogányoknak. Istennek gondja van az ő népére, a választott népére is. Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is. Ha gyökér szent, az ágak is. Ha pedig némely ágak kitörettettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közül, hogy részese lettél az olajfa gyökereinek és zsírjának. Ne kevékedj az ágak ellenében. Ha pedig kevékedsz, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér hordoz téged. Azt mondom azért, kitörettek az ágak, hogy én beoltassam. Úgy van, hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hitáltal állsz. Fel ne fuvalkodjál, hanem félj. Mert ha az Isten természet szerinti haragnak, ágának nem kedvezett, majd neked sem kedvez. Tekintsd meg azért az Isten jóságát, szigorát, azok iránt, akik elestek, szigorát, irántad pedig a jóságát, ha megmaradsz az ő jóságában, különben te is kivágattadsz. Na, megállnék itt egy pillanatra. Miről van itt szó? A zsidók fölfuvalkodtak a pogányok ellen. A pogányok meg a zsidók ellen. Na most Pál apostol itt, ha végignézed az egészet és értelmezzük, helyre rakja mind a két csoportot. Helyre rakja a pogányokat is, egyiknek az igaza mellé sem áll oda. Helyre rakja a pogányokat is, hogy nincs mit kevékednetek. Mert ugyanúgy kegyelemből tartattatok meg, mint ahogy ők is kegyelemből fognak megtartatni. Nincs miért fölfuvalkodni. A zsidók azért fuvarkodtak föl, mert hogy ők kapták először az evangéliumot. Mégiscsak ők a szövetséges nép. Hát mit képzelnek ezek a pogányok? Hogy majd ők is ugyanúgy részt nyernek, osztályrészt nyernek Isten országában, mint ők, és egymásnak feszültek. Tehát azért is ez a rész az etnikai feszültségről szól, mert ez feszültséget okozott a római gyülekezetben. Tehát akkor, amikor ez a levél íródott, akkor a megtért zsidóknak a száma, tehát a keresztény zsidók száma elég kicsi volt, túlnyomó rész pogányok voltak a római gyülekezetben. És bizony konfliktus volt közöttük, és a zsidók nyilván megtartották a hagyományaikat, a zsidó hagyományaikat, és ebben nincs semmi probléma, és ma sincs semmi probléma ezzel. Tehát van egy, minden népnek van egy kultúrája, és ez nem volt le semmit az ő üdvösségükből. Nézd meg, Pál apostol körül metélte Timóteuszt. Miért metélte körül? Azért, hogy így üdvözüljön Timóteusz. A csodákat. Semmi köze az üdvösséghez ennek. Olvasd el, az első korintusi levélben van, mielőtt ment a második térítő útjára, Timóteusz körülmetélte. Azért, hogy be tudja vinni a zsinagógába, azért, hogy az evangéliumot tudja hirdetni, nem azért, hogy ezáltal üdvözüljön. Tehát nem kell megvetni, mondjuk a zsidók is, nyilván megvannak az ő hagyományaik. És ha egy zsidó keresztényé válik, akkor legyen messiási hívő. A hite tartja meg. És ha megtartja az ünnepeket, hát tartsa meg. Ha nem tartja meg, akkor nem tartja meg. Ha megeszi a disznóhúst, megeszi, ha nem eszi meg, nem, akkor meg nem eszi meg, kész. Hát az ő döntése. Nem ezen múlik az üdvösség, hanem Istennek a kegyelmén. És nagyon sokszor ítélünk meg embereket, nagyon sokszor tesszük azt, hogy más népeket, más kultúrákat megítélünk. Nyilván, ha hindu közegből jön valaki, fölmerült egyszer egy olyan kérdés, ugye az egy feleséggel kapcsolatban, mi van, hogyha egy, mit tudom én, öt feleségű férfi Krisztus hívővé lesz. Hoppá, nem is gondolkodtál még te se ezen, ugye én se. Most akkor mi a helyzet? Őszinte legyek? Nem tudom. Tehát nem ír erről a Biblia. Jó? És Isten ugyanúgy üdvözíti, mert ő ebből a kultúrából jött. Előtte, mielőtt ötször megházasodott, nem keresztény volt valószínű. Sőt, biztos, hogy nem. Most ugye vannak ilyen, most nekünk ez nem probléma itt Európában, de mondjuk, ha elmész muszlim országokba, és mondjuk ott hirdeted az evangéliumot, és valaki Krisztus hívő lesz az öt feleségével együtt. Lehet olvasni erről vad dolgokat, hogy hogyan oldották ezt meg, most nem akarok ebbe belemenni. Jó. Ez is egy kis kitérő volt csak. Tehát a lényeg az, hogy Pál helyre rakja ezeket. Sőt, még van 2-3 percem, úgyhogy be is fogjuk fejezni. Sőt, azok is, ha nem maradnak meg hitetlenségbe, beoltatnak, mert Istennek hatalmában újra beoltani őket. Tehát látjátok, hogy a hit az nem elkerülhető. Ha zsidó valaki, származás szerint nincs üdvösség. Nem lehet származás szerint üdvözülni. Csak azért, mert valaki zsidónak születik, vagy azért, mert valaki görögnek születik, vagy mindegy, minek születik. A hit, a messiásban való hit a kulcs. És ezért kell, hogy hirdessük az evangéliumot. Zsidónak, görögnek, meg mindenkinek, akivel csak találkozunk. Mert ha te természet szerint való vadolajfából kiváltottál, és a természet ellenére beoltattál a szelíd olajfával, mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint való az ő saját olajfájukba. Tehát Isten be fogja őket oltani, és hálát adunk Istennek. Mert nem akarom, hogy ne tudjátok, atyám féljai, ezt a titkot, hogy magatokat el ne hitessétek, hogy a megkeményedés Izraelne nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegyen. Tehát ez a lényeg az egésznek. Egyébként a pogányok ideje is lejár. Pontosan ugyanúgy, hogy lejárt, akkor éppen most megszakadt a zsidókkal való szövetség, ugye megtört, jött a messiás, és most a pogányok mennek be, újra, amikor Jézus vissza fog jönni, megtörténik az elragadtatás, a keresztényeket, a hívőket, a Krisztusban lévőket az Úr elviszi, akkor vissza fog jönni egy zsidó korszak, Jelenések könyvében olvashatunk erről már volt szó, és a zsidók ugyanúgy üdvözülni fognak, ugyanúgy a messiás által, és ugyanúgy hit által. Ugyanúgy lesznek, akik elvesznek, és ugyanúgy lesznek, akik üdvözülnek közülük is. Tehát származás alapján nincs üdvösség. Ezt a butaságot ki kell verni az emberek fejéből, mert az írás pontosan ezt írja. Ezt egy zsidó ember írja le, úgymond, a Szent Szellem ihletésére. És így az egész Izrael üdvözül, amint megvan írva, eljön Sionból a szavarító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságot. És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. Ez a Jeremiás 31-31-ből való idézet. Evangéliumra nézve ugyan ellenségesek, ti értetek, de a választásra nézve szerelmetesek az atyákért. Isten szereti őket. Jó? Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándéka és az ő elhívása. Tehát Isten kiválasztotta, Isten elhívta őket, elbotlottak, de Isten újra talpra állítja őket. Mert miképpen ti egykor engedetlenek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük miatt. Azonképpen ők is most engedetlenek, hogy a ti irgalmasságába jutások folytán ő is irgalmasságot nyerjenek. Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. És itt a végén Pál apostol egy dicsérettel fejezi be, Isten dicséretével, ezt úgy hívják, hogy doxológia, dicséret, imádat. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége, mély kikutathatatlanok az ő ítéletei, kinyomozhatatlanok az ő útjai. Mert kicsoda ismerte az Úr értelmét, vagy kicsoda volt néki tanácsosa? Jobbtól is ezt kérdezte. Avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt. Mert őtőle, ő általa is ő ránézve vannak mindenek, övé a dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Halleluja. Dicsérjük az Urat, köszönjük Istennek az ő igéjét.